A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen. Kezdő énekként, kedves testvéreim, énekeljük a 179. énekünk, amely így kezdődik: a bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten szent igéjét, amint az írva található az Ézsaiás próféta könyve 25. fejezetének 6-tól 12-ig terjedő verseiben a következőképpen. És szerez a seregek ura minden népeknek e hegyen lakodalmat kövér eledelekből, lakodalmat erős borból, velős kövér eledelekből, megtisztult erős borból. S elveszi e hegyen a fátyolt, amely beborított minden népeket, és a takarót, amely befődött vala minden népeket. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könnyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És szólnak a ma napon: imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket. Ez az az Úr, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Mert az Úr keze nyugszik a hegyen, eltapostatik Moáb az ő földjében, mint eltapostatik a szalma a ganaj levében, és kiterjeszti kezeit abban, mint kiterjeszti az úszó, hogy úszék. De az Úr megalázza kevésségét, és kezei családságát, és magas falaid erősségét lerontja, megalázza, a földre porba dobja. Ez Isten igéje. Imádkozzunk, testvéreim! Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te szerzel nekünk lakodalmat. Köszönjük neked, hogy a bárány mennyegzőjére, a Mesiás nagy lakomájára, bankettjére vagyunk mindannyian meghívottak. Köszönjük a te hívásodat, sokszor el is ismételed, és úgy hívsz, mint aki mindent elkészítettél. Ez a csodálatos ünnep, a bárány lakomája nem azoknak van, akik azt gondolják, hogy ők készek erre, hanem te mondod, hogy imé minden kész, hogy elkészült, hogy elvégeztetett. Hiszen a Golgotai kereszten a Fiú azt kiáltotta világgá örömüzenetként, hogy elvégeztetett, hogy készen van. hogy befejeztem a váltság művét, hogy ember nem tehet hozzá, hogy kegyelem az egész, hogy minden bűneit megbocsátod a hozzád forduló, a hozzád kiáltó bűnösnek, hogy nincs érdem, és nincs jó cselekedet, és nem kell semmivel se kieszközölni. Te megtettél mindent értünk a kereszten, megváltó Jézusunk. Hadd köszönjük meg neked, hív a teremtés, hív az egész világ, a természet csodája, minden azt suttogja, vagy hirdeti, harsogja, hogy te meghívtál bennünket a veled való közösség asztalához, és ezt hirdeti leginkább a Golgotai kereszt. Ó, könyörülj rajtunk, Istenünk, gyógyítsd meg süketségünket, hogy halljuk a hívást. Adj a szívünkbe készséget, hogy engedjünk ennek a hívásnak, és hogy hálával üljünk le a te asztalodhoz, hiszen együtt ettél a bűnösökkel, a vámszedőkkel, és nem szégyelted őket. Köszönjük, hogy nem szégyelsz minket sem. Köszönjük, hogy kinyújtottad a kezedet, és még van hely, még hívsz magadhoz mindannyiunkat. Áld meg az ige hirdetést, ige hirdetőjét és hallgatóit egyaránt, hogy mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel csügjünk a te szavadon. Üljünk le a te lábaidhoz, mint Mária, aki hallgatott téged, mert a hit hallásból van. Ezt az élő, rád hallgató, rád figyelő hallást add meg nekünk, kegyelmedből, Urunk. És örvendeztesd meg a mi szívünket a te közelségeddel, a te jelenléteddel, hogy beteljen a szívünk örömmel, és neked adjunk dicsőséget mindenért, hiszen semmit sem tehetünk magunkért, te tettél meg mindent érettünk. Ó, köszönjük neked, Istenünk, édesatyánk, hogy Jézus nevében jöhetünk te hozzád, és kérhetjük, hogy árasz ki a te szent lelkedet, áld meg a szót, a te igédet, hogy élő ige, ható ige legyen, szívünkig, életünkig elható ige. Hogy ne ugyanazok az emberek menjünk el innen erről a helyről, mint akik ide jöttünk, hanem adj változást az életünkben. Ha az ige tükrébe nézünk, el ne felejtsük ábrázatunkat, hanem elváltozzunk dicsőségről dicsőségre, mint egy a te akaratod szerint. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig helyeinket elfoglalva dicsérjük Istent a 299. énekünkkel. A 299-es énekünk mind az 5 versét énekeljük. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. Mennyei édesatyánk, hozzád kiáltunk, hogy áld meg közöttünk a te igédet, adj figyelmes szívet, adj alázatot. Hiszen ha téged, a te megtestesülésedet látjuk, Jézus, a mindenható egy asszony kezében elfér, kicsivé lesz a betlehemi gyermekben, hogy az ő önmegüresítése, az ő kicsinysége mindennél nagyobb legyen. Hogy megállhass bennünket, hogy amikor erőteleneknek, kicsiknek és bűnösöknek érezzük magunkat, akkor legyen miénk a kegyelem. Hallgass meg így, és áld meg a te igéd útját, hogy mindazok, akik itt vagy az éter hullám hosszain bárhol hallják ezeket az igéket, hadd örüljön a szívük a te meghívásodnak, hiszen hozzád hívsz a te messiási lakomádra. Légy áldott ezért, Jézus. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 14. fejezetében, a 14. rész 7-től 24-ig terjedő verseiben a következő képpen. Egy példázatot mondott a hivatalosoknak, amikor észrevette, mi módon válogatják a főhelyeket, mondván nékik. Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert ne talán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az, és eljövén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked, engedd ennek a helyet, és akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni. Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre, hogy mikor eljön az, aki téged meghívott, ezt mondja néked, barátom, ülj feljebb. Akkor neked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Mondd pedig annak is, aki őt meghívta. Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék neked. Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak föltámadásakor. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ő vele együtt ültek, mondta neki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Jézus pedig azt mondta annak, egy ember készített nagy vacsorát, és sokakat meghívott, és elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első azt mondta neki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt megnézzem. Kérlek téged, ments ki engem. És a másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig azt mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudott a gazda, és azt mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor azt mondta az úr a szolgának, eredj el az útakra, a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom nektek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, ez, amit fölolvastam, vacsora közben történik. Jézust meghívják egy lakomára. Jézus, mint meghívott, megfigyeli a többi meghívottat, és amit megfigyelt, azt szóvá is teszi, el is mondja nekik. Utána pedig megfigyeli a tulajdon meghívóját, és elmondja neki, szóvá teszi neki is, hogy mit lát a meghívó esetén. És végül pedig a meghívott Jézus föllép, mint meghívó, és meghívja a többi meghívottat a meghívóval együtt a saját vacsorájára, a Mesiás bankettjére, a bárány mennyegzőjére. Kedves testvéreim, erről akar szólni hozzánk az Úr a ma délelőttön, és kérlek benneteket, hogy imádkozva tusakodjatok velem együtt, hogy együtt hallgassuk, hogy ez a meghívott Jézus mit mond a meghívottaknak, mit mond a meghívóknak, és hogyan hív meg bennünket. Vegyük tehát sorra, Jézus, mint meghívott, figyeli a többi meghívottat, és észrevesz dolgokat. Észreveszi azt, hogy válogatják a főhelyeket, hogy nagy a könyökölés, hogy mindenki minél közelebb akar ülni a gazdához, mindenki magát rangosabbnak, méltóbbnak képzeli, és hát cserélgetik a helyeket. És akkor Jézus azt mondja, ha téged meghívnak lakodalomba, ne ülj a főhelyre. Mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott, és az oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és azt mondja, barátom, ülj lejjebb. Na most ezt a mondatot emeltem ki, aki meghívott téged is, meg őt is. Nekünk egy olyan Istenünk van, aki szeretjük, amikor hív bennünket. Mert kifejezi nekünk, hogy mennyire szeret. És ki tud ellenállni a szeretetnek, ha hív téged a szeretet. Örülünk, ha érezzük, hogy minket szeretnek. Nem. Minden ember a szeretetre éhes. Minden ember vágyik arra, hogy szeressék. Ó, milyen boldogok vagyunk, amikor van valaki, aki igazán szeret. És hát azt a hírt, ha hozza valaki, hogy téged is szeret valaki, azonnal megörvendünk ennek. De miért nem tart ez az örömünk, amikor valaki arról hoz hírt, hogy Isten szeret, és hogy feltételekhez nem kötötte a szeretetét, nem kell kiérdemelni, nem kell nem tudom milyen jónak lenni. Ő szeret, mert az Isten szeretet. És odáig elment az irántunk való szeretetében, hogy az ő fiában önmagát feláldozta érettünk. A kereszte. Ugye milyen jól leszik hallani, hogy annyira szeret, hogy minden bűnömet kész eltörölni, minden feltétel nélkül. Hogy van kegyelem nekem is. De azt mondja Jézus, aki meghívott téged is, meg őt is, azt, akivel versengsz az első helyért, és akit lenézel, mert különnek érzed magad nálánál, és aki lehet meg sem érdemli, hogy odaüljön, ahová te szeretnél. És itt kezdődnek a problémák. Nem tudom, testvéreim, hogy megfigyeltétek-e azt, hogy teli van a világ az evangéliummal, mindenütt hirdetik, és mégsem örülnek az emberek, hogy szereti őket az Isten. Mi történik itt? Hát tudjátok, úgy van ez, hogy addig, amíg engem szeretnek, addig jó leszik. De amikor azt hallom, hogy a másikat is, történetesen éppen azt, aki engem gorombán megbántott, azt is ugyanúgy szereti az Isten, akkor az a szeretet már nem kell. Hogy én, hogy engem szeret? Hát természetesen, hát nem is mást, hát biztos látta, hogy van bennem azért jóság. Hát nem a másért esett rám a választás. Tudjátok, olyanok vagyunk, mint ahogyan hát a kutyák teologizálnak. Van egy történet, hogy a család nagyon szerette a kutyákat és a macskákat is, és minden nap az ölökbe ültették a gazdik a kutyát is, a macskát is, és mindegyik simogatást kapott, becézgetést kapott, hát oda voltak ilyenkor. És ahogy ott ülnek a kutya és a macska a gazdik ölében, a kutya úgy elkezdett teologizálni, spekulálni, és úgy ránézett a macskára, és odaszólt neki, hogy te, hát ez csodálatos. Hát fantasztikus, hogy szeretnek minket ezek a gazdák. Hát olyan jó érzés. Tudod, mire gondoltam? Megmondom neked. Biztos, hogy ezek a mi gazdáink, ezek istenek. Azért képesek minket ennyire szeretni. Mire a macska ránéz a kutyára, önérzetesen kihúzza magát, azt mondja, tévedés, dehogy is, mi vagyunk az istenek, azért babusgatnak úgy. Na most, kedves testvéreim, halljuk azt, hogy az Isten szeret. De ebből mire következtetünk? Arra következtetünk, hogy igen, én kiérdemeltem ezt a szeretetet, olyan isteninek képzeljük magunkat, olyan jónak, és már is önigazultan élvezzük. Holott ez a kutyus azt mondta, hogy arra figyelj, aki ennyire szeret. Nos, kedves testvéreim, az a nagyon nehéz dolog, hogy azt szeretem, hogy engem szeret az Isten, de azt, akit nem tartok arra érdemesnek, hát annak is megbocsát. Mint a 10 000 talentummal tartozó szolga a király előtt leborul, hogy engedje el a tartozását, hogy bocsásson meg. De ahogy elengedik neki, már folytogatni kezdi a szolgatársát, aki csak 100 dénárral tartozik neki. Az jó, ha nekem megbocsátsz, de a másiknak ne. És olyan farizeusok vagyunk ilyenkor. Csoda, amikor az Isten hívő gyülekezetben nincs már öröm, amiatt, hogy szeret az Isten téged. Megkeseredsz, mert közben a testvér az állandóan az idegeidre megy. Micsoda vacsora! És Jézus körülnéz, és a szívükig lát, és azt mondja, hogy az első helyet keresed, ugye? És lenézed a másikat, és tudod, hogy neki ott hátrébb van a helye. Ő nem érdemli meg a szeretet vacsorának ezt a fölfoghatatlan kegyelmét. Olyan ez, mint a másik példázata Jézusnak. Emlékeztek? A gazda, a szőlős gazda kimegy hajnalban a piac térre, és látott néhány lézengő férfi, és azt mondja, gyere, állapodjunk meg 1 dénárba, menj ki a szőlőmben dolgozni, menjetek ki. 1 dénár, ez a napi bér. És kimennek. Aztán úgy 9 órakor újra kimegy a piacra, megint talál néhányakat. Velük is ugyanannyiba megállapodik, kiküldi, aztán 12 órakor, aztán 3 órakor, aztán 5 órakor, már csak 1 órát, ha dolgoztak azok, és mindegyikkel 1 dénárban állapodott meg. Mikor vége a munkanapnak, utasítja a szolgáját, menj, és hívd ide őket, hogy adjam meg a bérüket, de az utolsókon kezdjed, az elsőkig, ebbe a sorrendbe. És amikor jönnek, akkor az 1 órát dolgozóknak odaadta az 1 dénárt. Jön a következő csapat, és azok azt képzelik, na hát akkor lehet, hogy mi többet kapunk, és nekik is egy dinárt ad. És fölhorkannak, és kikérik maguknak. Miféle dolog, hogy a kegyelem egyforma mindenkinek, és hogy nem lehet kiérdemelni, mert azt mondják, hogy mi, akik itt vagyunk hajnaltól, egész nap a nap hőségét szenvedtük, és ugyanannyit adsz nekünk, mint nekik. Ráadásul a gazda azt mondta nekik, hogy ami jogos, azt megadom nektek. És akkor azt kérdi a gazda, amikor így fölháborodnak, veled is, velük is ugyanannyiban állapodtam meg. Miért haragszol? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Vajon azért fog el az irigység bennünket, és szűnik meg a tiszta örömünk, amiatt, hogy szeretve vagyunk, mert az, aki engem megbántott, az is ugyanazt a kegyelmet kapja? Mindenki testvér, vagy ha nem, akkor minimum reménység testvér. Viski Feri bácsi, egy erdélyi lelkipásztor, bibliaóráján ültünk egyszer, emlékszem, és véget ért az igei beszélgetés, az ige magyarázat. Következett volna az imádság, fölállt egy férfi, és elhagyta a helyet. Amúgy is gyanús volt. És akkor Feri bácsi azt mondta, gyertek, imádkozunk, és ezért a reménység testvérünkért is, aki most ment jelenteni a SZEKU-nak, hogy mit hallott itt, ugye ez a kommunizmus alatt történt. És engem nagyon megütött, hogy ezzel a szeretettel nézett erre a besugóra is, hogy azért ő is reménység testvér, ki tudja, az Úr egyszer, megkönyörülhet rajta is. Gondolj arra, hogy a visszajövő Mesiás lakomáján lehet, hogy amellé a testvér mellé ültetnek, aki itt még ezen a földön nagyon idegesít. És ha te itt nem tudod ezt a szeretetet megélni a másik, a fele barát iránt, akkor mi módon fogsz ott a mennyben együtt örülni az Isten szentjeivel? Lett légyen a legnagyobb bűnös, akkor is szent. Mert Pál azt mondta, a bűnösök között első vagyok, de a kegyelem nekem is ugyanannyi, mint neked. A mennyben teljes egyenlőség lesz, nincs senki sem különb a másiknál. És úgy fejezi be Jézus a példázatot, így lesznek az utolsóbból első. Ugyanaz történik itt is. A farizeusok is irigykednek, azért nem tudják elfogadni Jézust. Sehol, csak egyetlen egy helyen olvasuk az Új Szövetségben, hogy okát adták a farizeusok és az írástudók annak, hogy miért kell Jézust eltenni láb alól. Meg van írva, irigységből adták őt kézbe. Nem tudtak örülni ennek a szeretetnek. És elkezdődött az egymás ítélgetése és az irigység. Így tehát az irigység örömrabló először, és aztán jön a másik örömrabló a nyomában, a szégyen. Azt mondja Jézus, hogy azt fogják mondani neked, barátom, ülj lejjebb, és megszégyenülve ülsz le. Ehelyett, ha meghívnak, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. A hívő emberben az Isten nem csak az irigységet leplezi le, hanem a hiúságot is, amivel az első helyekre törünk. Lehet, hogy a szolgálatban akarsz első lenni. Vizsgáld meg, hogy nem az a kis belső hiúság mozgat erre. Leleplezi a hiú vágyakat, ha leteszed a hiúságot a kereszt alá, akkor nem hagy téged helyes önértékelés nélkül. Ez az érdekes. Hanem Jézus azt szeretné, hogy legyen becsületed a többi asztaltársaid előtt. A hívő embernek legyen szent becsvágya. csak hogy az út hozzá pont a fordítottja annak, amivel kiéljük a rejtett híjúságunkat. Vágyakozz arra, hogy legyen becsületed asztaltársaid előtt. Azt mondja Jézus, hogy majd azt mondják neked. Nem te mondod magadnak, hogy ülj feljebb. Más értékel téged. Manapság teli a világ ezzel a kétségbe esett erőlködéssel, hogy önértékelés, önbizalom, önbecsülés. És mindenki kínlódik és próbálja magát értékelni. Azt mondja Jézus, van egy szabadabb út ennél, ülj lejjebb, és a többiek fognak értékelni. Úgy értékeld magad, hogy más ismerjen el, és ne kelljen a végén szégyenkezned, ne kelljen pofára esned, mert öndicséred gyalázad, mert rosszul léptél. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Olvassuk itt, de aki magát megalázza, fölmagasztaltatik. És akkor most jön a második kérdés. Ugye azt mondtuk, hogy a meghívott Jézus szemügyre veszi a meghívottakat. És nem hallgat. El tudjátok képzelni, hogy szóvá teszi, amit lát. És nem érdekelte, hogy ez jól esik, vagy nem esik jól a hallgatóságnak, a többi meghívottnak. De Jézus itt nem hagyja abba. Ő még a meghívóját se kíméli, folytatja. Most szemügyre veszi a meghívó gazdát is. Hát én azt látom, hogy ha engem meghívnak, akkor inkább vigyázok, hogy jaj, meg ne sértsem a vendéglátómat, ugye? És akkor elkezdődnek ezek a kis templomi udvariaskodások, ezek a kis gyülekezeti kedves szavak, és a mélyben nem az van. Még tudunk mosolyogni is. Azt mondja Jézus. Aztán szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta, így olvassuk. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd, ne a testvéreidet, rokonaid, gazdag szomszédaid, nehogy viszonzásul meghívjanak téged. Menekülj attól, hogy vissza tudják fizetni, ugye? Nehogy véletlenül az a baleset érjen, hogy visszafizessék neked. Mert boldog leszel, ha nincs miből viszonozniuk, viszonzásba részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Kedves testvéreim, nagyon érdekes ez, hogy nem lettem volna a meghívó bőrében, de talált. Megült ez a mondat. És azt hiszem, hogy én is szerettem az igét úgy hallgatni, és úgy olvasni, hogy olyan jól esik, amikor úgy oda mond. Egy-egy ige hirdető úgy oda mond, és akkor arra gondolsz, milyen jó, hogy itt van ez a Jóska is, neki pont ezt kellett hallania. Csak hogy az a baj, hogy utána meg te következel, ha van füled. Én következem. És nem kerülheted el. Nagyon kellemetlen a Mesiással egy asztalhoz ülni. Kínos dolog. Kiderül rólam, hogy mi van bennem. Nemrég a svájciak készítettek egy statisztikát, erről olvastam, és a statisztikát elemezték is. Nagyon érdekes, arról szólt, hogy ha a nagy családokban, ha sok gyerek van, akkor 0-tól 18 évig milliókat is elkölthetnek a szülők a gyerekekre. De ezek az elemzők nem tudják hová tenni azt, és fel is teszik a kérdést, hogy akinek nincs, vagy csak egy gyereke van, 18 év után hogy nem lesz milliómos, hogy nem spórolja meg azt az összeget. Kedves testvéreim, sokba kerül az alázatból fakadó szeretet, hogy a másikat magam fölé emeljem, hogy a másikat alázatban szeressem. Sokba kerül, milliókba kerül, hogy úgy mondjam, de te boldog leszel, hogy nem tudják visszafizetni. Ez a rejtett öröksége a hívő embernek. Nehezebb közösségben élni, mint bevonulni a kis elefántcsont toronyban, és szent megvetéssel utálni az egész világot. Sokkal nehezebb a közösségben élni, a közösséget gyakorolni. Kopp Máriáék itt Magyarországon ugye ilyen felmérést készítettek, és kimutatták, hogy a templomba járó, a közösséget gyakorló emberek tovább élnek, mentálisan, pszichikailag is és fizikailag is tovább élnek, és egészségesebbek és boldogabbak, mint azok, akik magukba zárkóznak. Milyen szép ez. Azt mondja a parancs, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. A fele barát az a brát szláv szóból ered, a brát nem barátot jelentett eredetileg, hanem közeli testvért. Úgy is mondhatnám, hogy szomszéd, nagyon közeli. Vajon örülnénk ennek az igének, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, ha úgy hallanánk, szeresd a szomszédodat, mint magadat. Egyik másik szomszéd elviselhetetlen. Egyik másik közeli barát vagy családtag elviselhetetlen. De hát mégiscsak erről van szó. Én azért is szeretem ezt az igét, mert különös módon Jézus nem talál ki feltétlenül egy új metaforát az Isten országára, hanem ez a közbeszéd, hogy az Isten országa olyan, mint egy nagy lakoma, amely a Messiás eljövetelével veszi a kezdetét. A Messiás bankettje, amire meghívást kapott Izrael. Ez a bankett, ez olyan, hogy már 700 éve erről beszélgettek Izraelben, amikor Jézus elkezdett prédikálni. Csak hogy a példázatok ezzel a nagy lakomával kapcsolatban kezdtek más irányba torzulni. És mi már nem érzékeljük, de amit Jézus itt elmond, ez a példázat, ez sokkolta mind a meghívóját, mind a meghívottakat. Ez botrányos volt. És hogy megértsétek, hogy miről beszélek, akkor szeretném, hogy egy kicsit érzékeltessem, hogy abban a korban ott mi történt. Az történt, hogy tudjátok, kb. 700 évvel azelőtt elkezdenek a próféták beszélni az Isten országáról. A legkiemelkedőbb, és a fogság idejével van összekötve, az Ézsaiási profécia. Azt olvastam föl a lekcióban, hogy szerez az Úristen nagy lakomát, de nem azt mondja, hogy csak a zsidóknak, a választottaknak, hanem minden népnek. Olyan lesz, amikor eljön a Messiás, hogy nem csak a választott nép fog örülni, hanem mindenki, a pogányok is, akiket lenéztetek, akik bálványimádok, akiket megbélyegeztettek. És akiknek ezek az ebatta vámszedők szolgálnak, mert a római birodalom is ilyen volt. És azt mondja Ézsaiás, hogy olyan lesz ez a banket, nézd meg aztán az 54. részben tovább folyik ennek a leírása, az hangzik, hogy ott a csonkabonkák, még a heréltek is helyet kapnak annál az asztalnál, és dicsőítik az Urat. Holott a Mózes törvénye szerint, aki csonka volt, vak volt, vagy sánta volt, az nem jelenhetett meg az Úr házában. És Ézsaiás egy ilyen döbbenetes, sokkoló proféciát mond az eljövendő Messiásról. És mindenki tudta, hogy ezt mondta Ézsaiás. Azonban körülbelül a babiloni fogság idején már egyre kevésbé beszéltek zsidóul, héberül, és átváltottak az arámi nyelvre. Az arámi nyelv volt a lingua franca, úgy mondanám, hogy a világ nyelve abban az időben, és azután is, egészen a Jézus idejéig. Jézus idejében is az arám volt az Izraelben beszélt nyelv. Na most mi történt? Az történt, hogy a Szentírás, az Ószövetség, az viszont zsidóul volt megírva. És amikor hazajöttek a fogságból, és fölolvasták a zsinagógában a textust, az ígét, akkor senki nem értette már. Mint ahogy a középkorban a deák nyelven értők csak a latinul tudók értették már a Bibliát. Ezért kellett a reformátorok lefordítsák anyanyelvre a Szentírást. Na hát, ma már nem a latin a világnyelv, akkor az arámi volt, most az angol az egyre inkább, ugye? Na most, kezdték lefordítani a Bibliát arámi nyelvre, de úgy fordították, hogy közben magyarázgatták is, és hol így magyarázták, hol úgy magyarázták, és úgy nevezték ezt az új fordítást, hogy targum. És ezt a targumot kezdték olvasni a Jézus idejében is a zsinagógákban. És ebben a targumba bekerültek olyan dolgok, amit nem Isten igéjeként, nem Isten lelke ihletésére jegyeztek le a proféták. És a begyükbe volt egy csomó minden a magyarázóknak. Mondok egy példát, például azt találjuk a targumban, ha látod, hogy barátod vétkezik, gyűlöld meg! És szólj a tanítónak, aki ezért szintén őt meg fogja utálni, mert megérdemli. És ugyancsak ebben a targumban van az, hogy szeresd fele barátodat, és hozzáteszik, és gyűlöld ellenségedet. Mert hogy sehol nincs az Ószövetségben ez, hogy gyűlöld ellenségedet. De Jézus tudja, hogy ez a targum, a szent hagyomány oda volt téve az szent írás mellé, és lassan a szent hagyomány az írás rangjára emelkedett. És ezért mondja Jézus, hogy megmondatott a régieknek, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én azonban azt mondom, szeressétek ellenségeiteket. Értitek? Tehát ez az eredetileg jó szándékkal induló dolog, hogy tolmácsoljuk az ígét, ez kezdett elfajulni. És az elfajulás következtében a Jézus idejében a pogányokat már utálták, még a samaritánusokat is lenézték. De egy valami a begyükbe volt, hogy lehet, hogy Ézsaiás azt profétálja, hogy majd bejönnek a pogányok is, és leülnek a Mesiáshoz egy asztalhoz, a főhelyekre, amelyekért mi könyökölünk. Ilyen nincs, az a tisztátalan, bálványimádó pogány mit keressen a Mesiás asztalánál? Üdvösség kérdése. Érdekes, a 18. században, a nagy ébredési mozgalom idején együtt indul Wesley, John Wesley és Whitfield, George Whitfield. Egy csodálatos közösségben kezdődik, néhányan Istennek szentelik az életüket. És elindul az ébredés, és két nagy hatású igehirdető lesz belőlük. Aztán egy idő után az egyikük kálvinista irányban halad, a másikuk pedig arminiánus irányban. És a kétféle tanítás összekülönbözik. És hát nyilván a nagy követő sereg is kezd egymással vitatkozni. Két nagy tábor alakul ki. De odáig mennek a követők, hogy már kezdik kétségbe vonni, hogy az ellenfél biztos nem is fog üdvözülni. És amikor folyik ez a vita, ráadásul Wesley itt-ott kritizálja Whitfieldet, keményen. Whitfield hallgat. De egyszerre csak a Whitfield hívei berontanak Whitfieldhez, és azt mondják, öntsünk tiszta vizet a pohárba, most mondd meg nekünk nyíltan, egyenesen, hogy te a mennyben fogod-e látni Wesleyt? Whitfield elhallgatott, és egyszer csak megszólalt, ércesen, határozottan. Nem fogom látni. Azért erre a kemény válaszra még a követői sem számítottak, És úgy fölhorkantak, hogy nem, nem fogom látni. Tudjátok, Wesley, az én testvérem úgy szereti az Urat, olyan drága edénye a mi Urunknak, hogy amikor milliók fogjuk dicsőíteni a bárányt, az Isten bárányát, ő ott fog állni az első sorban a trónus előtt, és úgy fog énekelni. És én a nyomorult Whitfield milliók háta mögött legutoljára, hát nem fogom látni. Vitatkozunk, ítélkezünk egymás fölött. De Jézus az alázatosoké, élj az utolsó helyre. Vége lenne annyi vitának, porba hullna annyi hiú kísérlet, ha megértenénk, hogy a bárány asztalánál nem azok ülnek közelebb a bárányhoz, akik jobbak, akik igazabbak, akik magukkal el vannak telve, vagy akik a megszentelődés folyamatában egy lóhosszal már megelőztek másokat, hanem azok fognak ott ülni, akik úgy kiáltanak, ahogy Pál apostol öregkorára is azt mondta, a bűnösök között első vagyok én. Nem azt mondta, hogy voltam damaszkuszi út előtt, megtérésem előtt, most, és most is első vagyok. Én vagyok a legbűnösebb. Az utolsó helyre ült. Kedveseim, az is bennem van ezzel az igével kapcsolatosan, hogy a Jézus idejében volt ez a kumráni közösség. 1947-ben ugye megtalálják a kumráni tekercseket, és ott olvassuk az ő ige magyarázataikban azt, hogy amikor Ézsaiás ugyanazt jövendölte, hogy ott lesznek a Mesiás asztala körül, majd a kívülállók, az idegenek is. Ugye? Érdekes, hogy egy másik helyen is jövendőlt erről Ézsaiás. Lehet, hogy jó, ha meg is nézzük ezt. Ugye itt az hangzik el, azt mondja Ézsaiás által, hogy az idegeneket, akik az Úrhoz adják magukat, szent hegyemre viszem föl ezeket, megvidámítom őket imádságom házában. Az Úrháza az imádságháza. Egészen égő véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádságházának neveztetik minden népek számára. Mikor Jézus ostort ragadott, hogy kiűzze a kufárokat, akkor idézte ezt az igét, hogy az én házam imádságnak háza minden nép számára. Az idegenek, a pogányok, a kívülvalók, az általatok lenézett bűnösöké és vámszedőké és prostituáltaké is ez a ház. Mert itt vásároltok ökröt, bikát, galambot, ezt, azt, és kihúzzátok magatokat, megsimogatva a pénztárcátokat, hogy volt miből vásároljak, van mit áldozzak az Úrnak, vagyok én valaki, és elcsattan az ostor a hátukon. A szeretet ostora. Nem, ezzel te nem fizeted ki az Urat. Mert irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Szeretetet és Istennek ismeretét, hogy nem véres áldozatot. Ezt mondja Jézus. És azért szeretet ez, mert miközben az ő ostora odasóz az önhit farizeusoknak és farizeus hívőknek, közben a galambokat kiengedi. Na most, aki nagyon dühöng és erős haragban van, az törzúz, nem? De Jézus haragjában is szelíd, és vigyáz azért a törékeny galambokra. Milyen más a Jézus haragja, mint a miénk. De később lesz majd szó az Isten haragjáról. Most csak annyit még, hogy a kumráni közösség azt mondta, ott azon a mennyegzőn nem lesz helye a csonkabonkáknak, a vakoknak, a sántáknak és a süketeknek. Csak az épeknek. Érzitek, hogy milyen erős volt, amikor Jézus elkezdte mondani, hogy mikor vendégséget készítesz, ilyeneket hívj. De nem áll meg itt, tovább megy, és arról beszél, hogy amikor a meghívottak méltatlannak bizonyultak a vendégségre, mert kimentették magukat, akkor azt mondja a szolgájának, hozd be a csonkabonkákat, vakokat, sántákat. Ez aztán karcolta azoknak a fülét, akik ezt hallották. Hát hogy? Hát azoknak nincs itt az Úr mellett helyük. És Jézus még ennél is tovább megy. A végén azt mondja, menjetek ki a keresztutakra, és hívjátok be, mert még mindig van hely. Hívjátok be a falun túlélőket, tehát az idegeneket is, hogy megteljék az én házam. És azt nem lehetett lenyelni. Persze ugye mondja ott valaki az asztalnál, hogy boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Mert hát az volt a Jézus idejében, hogy mit válasz a végidőkről? Mi lesz szerinted a mesiás eljövetelekkor? És a kötelező közbeszéd az volt, ha feltűnik egy vándor a falu határában, akkor a falu elöljárói behívták az asztalukhoz, ültették, és miközben lakomát készítettek neki, megetették, letesztelték, hogy mi a te hitvallásod. Mit gondolsz a mesiás bankettjéről? Ki fog ott ülni? És akkor a kötelező válasz valószínű ez volt, aki betartja a törvényt, aki jót cselekszik. Minél jobb vagy, annál közelebb ülsz a mesiáshoz. És Jézus elkezdi mondani, nem, azok lesznek közel hozzá, akik csonkabonkák, akik vámszedők, akik fölsírnak, hogy én Istenem, irgalmaz nékem bűnösnek, és nem azok, akik azt mondják, hogy hálát adok, hogy külön vagyok másoknál. Kedveseim, négyféle meghívás történik, ugye? Meghívja őket vacsorára, ez az első, a 16. versben, jó előre meghívja őket, hogy amikor majd levágja az állatait és elkészíti a vacsorát, akkor csak szóljon nekik, na jöhettek. Ez olyan, mint például a dátumfoglaló, most egészen divatba jött Erdélyben, nem tudom, itt Magyarországon is, hogy már megadják a dátumot is jó előre, hogy írd be a naptáradba, hogy feltétlen légy ott, akkor kérik, hogy e-mailben vagy telefonon jelezd, hogyha jössz, ha részt veszel. Hát igen. Képzeld el, hogy bejelentkezel, és mégsem jelensz meg. És utána elmondasz egy ostoba, képtelen kifogást, hogy miért nem jelensz meg. Olyan ez, hogy meghívod a barátaidat ebédre, és akkor leülteted a barátaidat a nappaliba, a feleség kinéz a konyhából, jaj, de jó, hogy jöttetek, még 5 perc, és csak visszatérek a konyhába, várjatok egy annyit, és boldogan beszélgettek, vártok, egyszer csak megjelenik a háziasszony az ajtóban, és azt mondja, fáradjatok át az ebédlőbe, minden kész. És akkor képzeld el azt a jelenetet, hogy nem az ebédlő felé indulnak a meghívottak, hanem mindenki az ajtónak. És az egyik mondja, jaj, most jut eszembe, nem adtam a macskámnak enni. A másik azt mondja, ki kéne fizessem a számlákat, a harmadik nem tudom, mit mond, és mindenki elhúz. Micsoda pofátlanság lenne, ne? Holott pont ez történik a példázat szerint, mert kilátott még olyat, hogy valaki földet vesz, és még nem látta. Izraelben a Jézus idejében hosszú hónapokig történt egy földvásárlás, néha évekig. Mert nagyon nehezen terem a nagy hőségben, ilyen teraszos termesztés folyik, és mindig meg kellett figyelni, honnan kap harmatot, van-e elég vize, van közelben kút. Megnézte, hogy terem első évben, második évben, és csak azután alkudott meg, na ezt megveszem. Jézus, mintha kész akarva, egy teljesen képtelen mentséget ad a szabadkozó vendég szájába, a példázat szerint. Vagy miféle dolog az, hogy öt iga ökröt vettem, és ki kell próbáljam. Hát nem veszi meg az ember anélkül, hogy össze ne pászítana két ökröt, hogy lássuk, hogy egy járomban hogy húznak. Ezt kérdezd meg, aki a falu helyt erről tudott. Köszönöm a jelzést. Nincs se órám, sehol, ne haragudjatok. Most már rövid leszek, ne busuljatok, legyen még egy kis türelmetek. Sőt, jelezzetek még, ha szükséges. Azt mondja a szabadkozó, hogy bizony, hát én feleséget vettem. És még azt sem mondja, hogy ments ki engem ez a harmadik. Már azt a fáradtságot se veszi. Igen ám, de egy olyan kifejezést használ, ami abban az időben botrányos volt. Mert azt mondta, azt tanították a rabbik, hogyha valaki feleséget vesz, nem mondhatja azt, hogy nászban van, vagy beviszi a hálószobába a feleségét. Tulajdonképpen ezt mondja itt. Mert aki ezt mondja, az szemérmetlen. És az bármilyen boldogan kezdi a házasságát, megrontja az örökkévaló a szemérmetlensége miatt. És Jézus erre utal, hogy volt olyan pofátlan, hogy ezt is kimondja szemérmetlenül, kifogás a szeretet ellen. Ahelyett, hogy örüljön a szeretetnek, megvannak a kifogások. Nem enged a hívásnak. És akkor azt mondja Jézus a szolgának, hogy menj és gyűjtsd be a csonkabonkákat. De mielőtt ezt mondaná, azt olvassuk, hogy haragra gerjedt a gazda. Na most nézd meg, én elég lobbanékony ember vagyok, amikor én haragra gerjedek, hát ne tudjátok meg. Inkább nem is folytatom, jó? Amikor mi haragra gerjedünk, akkor ott utána jön a bosszú, vagy az odasózok, vagy a odamondok, vagy a nem tudom mi. De milyen különös itt, milyen nagy az ellentét. Haragra gerjed a gazda, és a haragja kegyelemre vált. Azt mondja, nem jönnek? Akkor nyissuk szélesebbre az ajtót. Akkor hívjuk be azokat is, akiket lenéznek. Hívjuk be azokat, akik úgy érzik, nem méltok rá. És jön a szolga, hozza a csonkabonkákat, sántákat, mindenkit hoz. Tudod, hogy miért ülhetsz még itt, és örülhetsz Isten kegyelmének? Mert az Isten haragja olyan, hogy kegyelemre tud fordulni. Haragudott a bűneim miatt. De minden bűnhödésemet az ő fiára vetette. Ő bűnhödött helyettem. Hogy a haragját kegyelemre tudja fordítani. Hogy ne lesújtson, ne pokolba taszítson engem, hanem megbocsássa minden bűnömet érdemtelennek és elveszettnek. És jön a szolgas, megint mondja, begyűjtöttem, de még mindig maradt hely. És akkor azt mondja az Úr, menj a falun túra, és kényszeríts bejönni mindenkit. Nagyon szeretem ezt a szót, hogy kényszeríts. Egyetlen legitim kényszer van a keresztény ember életében. Minden más kényszer bűn. Tudod, mi ez a kényszer? Hát képzeld el, hogy oda megy a szolga az első pogányhoz, és azt mondja, hogy egy hívő izraelita szeretettel vár a mennyegzőre. Azt mondja, ez nem létezik. Te viccelsz. És akkor vegyél elő minden meggyőző erőt, és kényszerítsd be. Beszéld rá valahogy. És úrvacsorát veszünk, és felolvastatik, hogy ítéletet eszik és iszik az, aki méltatlan, és nem becsüli meg. Méltatlanul eszik, nem becsüli meg az Úrnak testét. És sokan ezt úgy értik, jaj, hát én akkor nem érdemlem meg. És tudjátok, hogy ilyenkor kényszerítni kell. Ó, te vádolod magad, te úgy érzed, hogy nem vagy méltó. A szeretet kényszerítése. Tudod, hogy mi az evangélium? Épp azért a tiéd, mert úgy érzed, hogy nem vagy méltó. Épp azért szorulsz rá, épp azért adja neked az Isten, mert úgy érzed, hogy nem érdemled meg. Ez így sokkal jobb, mint az, aki úgy képzeli, hogy én megérdemlem, és siet a főhelyre, ugye? aki a legutolsó helyre áll, azt kényszerítsd előre. Ez az evangélium. Ez az örömhír. És amikor úgy érzed, hogy nem vagyok méltó, összetörik a szíved az Úr előtt, akkor kényszerítsd magadat. Nincs semmi baj. Pont így van szükséged Jézusra. Pont ez utal rá az ő kegyelmére. Mert a bűnösöké a kegyelem, mert az Isten kiválasztását, nézzétek csak meg, nem e világ szerint igazak, bölcsek, erősek, nemesek az, akiket hív az Isten a vacsorához, hanem e világ szerint nemteleneket, erőtleneket, bűnösöket hívja. Akkor hív téged is. Ez a kényszergető szeretet. Hát ide érkez elé a Mesiás asztalához. Ez az előíze. Ez a kegyelem, a ma végsőnek, amikor visszajön a Mesiás, és mindannyian oda fogunk ülni az ő asztalához, és aki legkevésbé érezte magát méltónak, az lesz legközelebb hozzá. Áldjon meg az Úr benneteket ezzel az örömmel, örüljetek az ő szeretetének, irigység és kétségbeesés nélkül. Amen. Feleljünk, kedves testvéreim, az elhangzott igére, a 452-es énekünk 8. versére. A 452. énekünk 8. verse így kezdődik. Jézus, mennyben légy örömünk, ki voltál földön érdemünk. Áldott légy, Urunk, hogy amikor mentegetjük magunkat, akkor elítélsz. És áldott légy, hogy amikor elítéljük magunkat, akkor megkegyelmezel. Köszönjük neked, hogy te olyan Isten vagy, aki a kevélyeknek ellene állsz, de az alázatosoknak kegyelmet adsz. Hála neked, hogy mindenkit hívsz a te vacsorádra, s aki a legutolsó helyen áll meg, azt előre hívod a magad közelébe. Ó, győzzön irigységünkön, kicsinyes ítélkezésünkön, győzzön sokféle megvetésünkön, szeretetlenségünkön, ez a mindeneket elsöprő kegyelem, ez az örömmel önmagát értünk adó szeretet. Hadd legyen a szívünk teli örömmel, a bárány mennyegzőjére készülve. Jézusért, a te fiadért, hallgass meg. Amen. Csendesen vigyük Isten elé kéréseinket hálaadással. Áldott az Úr, aki meghallgatta esedezésünk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves testvérek, a mai istentiszteletünkön Horváth Levente lelkipásztor hirdette az igét Kolozsvárról, aki az erdélyi szenvedélybetegeket mentő missziónak a vezetője, lelkipásztora. köszönjük az ige szolgálatot, és kérjük, hogy Isten áldjon meg szeretteid között a Kolozsváron, a mentőmisszióban, és imádkozzunk mi is a mentőmisszió ottani munkájáért. Vigasztalást kívánunk azoknak a családoknak, akik a héten szeretteiktől búcsúztak, ahol Isten igéjét hirdethettük. Kívánjuk, hogy az elhangzott igehirdetés vigasztalja őket, hogy van folytatás, van egy nagy mennyegző, ahova Jézus Krisztus várja az övéit, és igyekezzünk mi is e felé, a cél felé. Záró énekül a 398. dicséretet énekeljük, Úr lesz a Jézus mindenütt.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.